7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a Magyarországi Református Egyház zsinatának második Balatonszászói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves magyar református szeretett szolgálatért való hálaadás, a protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület emellett döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjak díjazottjairól is. A tanácskozás záró napi rendi pontja az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényjavaslat második olvasata volt. A testület az első ülésnapon már részletesen megtárgyalta a javaslatot, különösen a református lelkipásztori palást védelmével, használatával és a paláston elhelyezhető jelképekkel kapcsolatban. A zsinat végül egyhangulag elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt, amely július 1-től lép hatályba. A törvény célja, hogy rögzítse a Magyarországi Református Egyház védett elnevezéseit és jelképeit, valamint megalapozza az esetleges visszaélésekkel szembeni egyházi és világi jogi fellépést. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon. Egyre több 70 év feletti ember kerül ebbe az élethelyzetbe, állapította meg felmérésében a február 3-a munkacsoport. Győri Péter, a munkacsoport tagja, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke, csaknem 7000 hajléktalan ember megkérdezésével 2025-26-ban készített felmérés eredményeiről elmondta, az idős hajléktalanok arányának emelkedése szorosan összefügg az otthoni és intézményes ápolási rendszer összeomlásával, és azzal, hogy az érintettek nem tudják fizetni a rezsijüket. A jelenség erősödésében közrejátszik az is, hogy a kórházakban bezárták az ápolási részlegeket. A munkacsoport jelentése szerint minden második megkérdezettnek leginkább pénzbeli támogatásra, minden negyediknek pedig élelmiszerre, ruhára vagy éppen ügyintézési segítségre lenne szüksége. Mintegy 1000 válaszadó jelölte meg az ápolás, gondozás vagy a mentális segítségnyújtás szükségességét. A jelentésből kiderül, hogy a hajléktalanok kétharmada nem, vagy csupán részlegesen munkaképes. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt az MTI-vel. Azt írták, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változtatásokat kezdeményez a Fidesz. A többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megürült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén, emellett megtartja tisztségét az egészségügyi bizottságban és júliusig a művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd országgyűlési képviselői székbe. Szekeres Pál a mandátumszerzését követően a Művelődési Bizottság mellett a Szociális Bizottságnak is tagja lesz. Több mint 2000 éves görög színházi maszkot találtak régészek egy dél-horvátországi barlangban, számolt be a felfedezésről a Dubrovniki Múzeum. A múzeum régészei április 23-a és május 4-e között végeztek ásatásokat egy barlangban, ahol egy terrakottából készült görög színházi maszk fejet találtak, amelyet a kutatók időszámításunk előtti 4.-3. századra datálnak. A lelet üreges belsejű, tetején pedig egy kis lyuk található, ami arra utal, hogy eredetileg felakasztva helyezték el. A régészek számára ez a részlet különösen fontos. A maszk ugyanis nem hétköznapi használati tárgy volt. A szakértők szerint az ilyen maszkok szorosan kapcsolódtak az ókori görög színházhoz és Dionüszosz kultuszához. A kutatók úgy vélik, hogy a barlang egykor illír szentélyként szolgálhatott, ahol görög és helyi vallási hagyományok keveredtek.
az időjárásról.
Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz, hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szép. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz, és egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Tört könnyes kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég. Így most jó, és ölej magadhoz, nincs semmi baj. Minden harc véget ért, a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Május 23-a szombat van, a Dezsőknek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. következnek így nálatunk 8 óráig. A kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy egyre több család életét érinti a demencia, amely nem csak az érintettek, hanem a gondozók mindennapjait és alapjaiban változtatja meg. Éppen ezért kiemelten fontos minden olyan szakmai segítség, amely kapaszkodót adhat a hozzátartozóknak és az ápolóknak. Egy hiánypótló kötet jelent meg a közelmúltban a demenciával élők gondozásának kézikönyve címmel. A szerzővel Kis Hedviggel beszélgetünk 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig. Tartsanak velünk!
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Május 23-án a Dezsőket köszöntjük nevük napján. Latin eredetű a név jelentése, óhajtott, kívánt gyermek. Sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik születésnapjukat tartják ezen a napon. 1896. május 23-án megnyílt a nagyközönség előtt a millenniumi ünnepség sorozat keretében a Konstantinápoly Budapesten elnevezésű hatalmas szórakoztató komplexum. 1912-ben ekkor volt a vérvörös csütörtök, egy budapesti tömegtüntetés volt, amelyet a kivezényelt rendőrök és katonák brutálisan feloszlattak. Az összecsapásnak több áldozata és számos sebesültje is volt, innen kapta megmozdulása vérvörös csütörtök elnevezést. 1954-ben Budapesten a most Puskás Ferenc nevét viselő Népstadionban játszották az angol és magyar labdarúgó válogatott mérkőzését, amelyen 7-1 arányban az aranycsapat győzött. 1990-ben e napon Antal József miniszterelnök megalakította a rendszerváltás utáni első demokratikusan választott magyar kormányt. A nap híres szülötte Riprónai József 1861-ben látta meg a napvilágot, festőművész, a modern magyar posztimpresszionizmus képviselője. 1904-ben Palotai Boris József Attila díjas író költőnő született. Fia Bacsó Péter filmrendező volt. 1912-ben Bozzai Dezső, ipari formatervező, építő iparművész, a modern ipari formatervezés hazai úttörőinek egyike született. 1914-ben látta meg a napvilágot Erdélyi Ágnes költő, író, Radnóti Miklós féltestvére. 1926-ban Bende Zsolt operaénekes, baritonista született, 1998-ban hunyt el. 1927-ben született és 93-ban hunyt el Ancsa Léva filozófus, költő, esszéíró. 1943-ban Ternovszky Béla Kossuth díjas rajzfilmrendező született, Balázs Béla díjas, érdemes művész, nemzetközileg is elismert alkotása a Macskafogó. 1786-ban hunyt el Benyovszky Móric, utazó, kalandor, a világhíres utazóinak nagyjai közé tartozik, aki 45 évig tartó rövid életútja során 4 világrész több országának a történetébe írta be a nevét a távoli vidékeken tett utazásaival és földrajzi leírásaival. 1894-ben hunyt el Fröhlich Róbert, református lelkész, régész, akadémikus. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtára, főkönyvtárnoka. 1899-ben Perczel Mór, földbirtokos honvédtábornok, a 48-49 évi szabadságharc egyik katonai vezetője hunyt el. 1906-ban Henrik Ibsen, norvég író, drámaíró halt meg, gyakran utalnak rá a modern dráma atyaként és mint a modernizmus egyik színházi megalapozójaként. 1916-ban búcsúztatták Aggházy Gyula festőművész tanárt, a Müncheni Naturalista Művészeti Irányzat egyik hazai képviselője. 1926-ban Köszler János, zeneszerző, zenepedagógus, karnagy, orgonista hunyt el, akinek összhangzott könyvéből a mai muzsikusok is tanulnak. 1993-ban Cseres Tibor Kossuth díjas író hunyt el, 1987 és 89 között a Magyar Írók Szövetségének elnöke volt. és 2007-ben hunyt el a híres angyal Roger Moore, angol színész, aki James Bondként is világhírűvé vált. Kedves hallgatóink, május 23-án a kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották. You make me feel like I'm never.
Make me feel like I've never been so high when I look into you.
társulszegődő gondolat.
Sokkoló katasztrófák, határaink. A világ olyan sokféle dologgal van tele, hogy az ember csak csodálkozik a sokféle hír hallatán. 20 vagy 30 évvel ezelőtt még minden sokkal nyugodtabbnak tűnt, nem csak azért, mert az akkori érában még sok mindent elrejtettek előlünk, hanem azért is, mert akkor még eleve nem volt ilyen nagy az információ áradat. Gondoljunk arra, hogy mennyi minden érhető el akkor, ha mondjuk bekapcsoljuk a rádiónkat, közben pedig megy a televízió, és a számítógép előtt ülve internetezünk. Nem, hogy ezt így megcsinálni, de ezt még csak elgondolni is nehéz. Nem véletlenül. Az ember befogadó képessége véges. Az ember behatárolt, véges lény. Olyan teremtmény, amely minden lehetőségével együtt is magán viseli a lehetőségei határát is. Nem vagyunk határtalanok. Ha lehet ilyet mondani, az ember minden szempontból túl jól el van látva. Értéktelen dolgokból jobban is, mint az értékesekből, de azért ez utóbbiból is elég széles a választék. A széles túlkínálat pedig hajlamossá teszi az embert az érzéketlenségre. Egyfajta túladagolásban szenvedünk. Olyanban, amely arra kényszerít, hogy ne szenteljünk túl nagy figyelmet az egésznek, amikor a televízió képernyőjéről nap mint nap az erőszak köszön vissza, s ráadásul egyre erőszakosabb jeleneteket láthatunk. Az érzéketlenség és a tűrés határ ilyen fajta kitolása mellett ezzel egy időben ennek az ellenkezője is tapasztalható, hiszen bizonyos történéseket, mint például a természeti katasztrófákról szóló híradásokat, úgy nézzük, hogy teljesen odaszegez a karosszékünkhöz. Igazából érdekel, mert lesújt és melbevág. Egyszerűen kérdéseket szegez nekünk, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. Mindazáltal hosszabb távon itt is igaz az előbbiekben említett kettősség. Ezt igazolja az a híradás, amelyet valamikor az elmúlt hetekben hallottam, amely szerint az ilyenkor megélénkülő adakozási kedv gyorsan hanyatlik, megtoldva azzal, hogy a felajánlott adományoknak sajnos csak egy töredéke érhet célba. Úgy összegezhetjük az imént elmondottakat, hogy a szörnyűségek, katasztrófák, amelyek mindennapjaink részeivé váltak, rámutatnak az ember határaira. Arra, hogy egyáltalán nincs minden felett hatalmunk. A másik oldalon viszont az is igaz, hogy hajlamosak vagyunk ezeket a figyelmeztetéseket csak rövid távon szem előtt tartani, és később nagyon könnyen elfeledkezni róla. Vajon az, ami ennyire rémisztő, miért csak pillanatokra gondolkodtatja el a világot? Vajon ami elgondolkodtat, egyben miért nem késztet arra is, hogy változtassunk az életünkön? Eszerint az élet sokkoló történései, világunk sokkoló katasztrófái még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy rájöjjünk arra, határaink vannak, és megpróbáljunk önmagunkon túlra tekinteni.
Való. Egy társulszegődő gondolat.
All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working. All of the healing in the middle of the hurting. At the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal. But
but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades. 'Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He will bring. 'Cause what the Lord gives, the world can't take away. Give me the strength when I get stuck in all my weakness. Give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He will bring. 'Cause what the Lord. I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.
Az interneten is. Europaradio.hu.
Elszöktél, mint holdfény a lombok alatt most vársz, mint űz a csendes éjjé erdőn jársz. Volt idő, te meg én mit látsz. Volt időnk, te meg én, de elmentél. És kött akarja az út végét és száz, és kegyelem a vágy, és üres a magány, és fáj a csend, te meg én. Dobban a csend, te meg én. Várlak, míg felkel az égen a hold, és várlak, míg leszáll. Ezen is réten az éj.
hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a parlament szerdán megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, emellett az országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, ami a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. A házelnök közölte azt is, változik a parlamenti tudósítás menete, hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Az azonban nem változik, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, illetve az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. Rámutatott arra többek között, hogy a képviselőknek és a kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés csillapíthatatlan, a beutazók száma évi kétszámjegyű növekedést mutat. Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is, húzta alá. Vitézy Dávid szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötött pályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével. A sárközvágtával szombaton a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei nemzeti vágta előfutamai. 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a nemzeti vágta október 3-ai, 4-ei döntőjébe, amelyet majd a szilvesváradi lipicai lovasközpontban tartanak. Az elővágtákon, ahogyan majd a nemzeti vágta döntőjén is, 3 korcsoportban indíthatnak amatőr lovasokat a települések. A 10-13 évesek a huszárgyerek, a 14-17 év közöttiek a kis huszár, míg a 18. évet betöltöttek a felnőtt futamban indulhatnak. Az elővágták hagyományos versenyei mellett élménydús lovas kísérő programok is várják a közönséget, számos helyszínen kocsitoló versenyeket, lovas ügyességi és hagyományőrző programokat, csikós és puszta ötös bemutatókat, trükklovas és agarász bemutatókat, valamint zenei programokat, főzőversenyt és más kulturális eseményeket is tartanak. Az elővágtát szervező települések sora idén 3 új taggal bővült, a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő Jánoshalma, valamint a romániai Parciumhoz tartozó Avasújváros lesz debütáló helyszín.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot. Ha álmok maradnak, az álmok a visszapillantóban minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran. Nekem nem kell más. Nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, a fél a solypont elég, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyom az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hátra. Nekem nem kell más, a film a solypont elég, hogy felszállítsa a könnyet, s ha újra felragad az ég, a fűben dobd a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeiddel láss. Nekem nem kell más. Nem kell más.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Egyre több család életét érinti a demencia, amely nem csak az érintettek, hanem a gondozók mindennapjait is alapjaiban megváltoztatja. A feledékenységen túl ez az állapot komoly kihívásokat jelent a kommunikációban, az önellátásban és az emberi kapcsolatok megőrzésében is. Éppen ezért kiemelten fontos minden olyan szakmai segítség, amely kapaszkodót adhat a hozzátartozóknak és az ápolóknak. Egy hiánypótló kötet jelent meg a közelmúltban a demenciával élő gondozásának kézikönyve címmel, amelyhez feladatgyűjtemény is tartozik, amit a szakma is elismeréssel fogadott. A könyv szerzője, Kis Hedvig, évek óta foglalkozik a demencia kérdéskörével. Előadásokat tart, figyelemfelhívó futásokat szervez, és rendszeresen részt vesz szakmai konferenciákon is. Hogy miben nyújt segítséget ez a kötet, és miért különösen fontos ma a demenciáról nyíltan beszélni, erről is kérdezte Kis Hedviget a riporter Pokrovenszky Gergely.
Gratulálunk Önnek, megjelent az új kötete, hiszen ez egy átdolgozás, a korábbinak az átdolgozása, 420 oldal lett, és valóban segít a demenciával élőknek, és nem csak azoknak, a szakembereknek, hanem ott a családtagoknak is. Hogyan jött ennek a könyvnek korábban a megírásának az ötlete?
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek róla, hiszen olyan betegségről beszélünk, ami jelenleg a 21. századnak a betegsége. Azt szoktuk mondani, és úgy szoktam tanítani, hogy jelenleg ez a betegség a top 5., de 2050-re a WHO ajánlása szerint a top első lesz. amire én azt gondolom, hogy fókuszálnunk kell, és fel kell hívni az emberek, a lakosok figyelmét, valamint azoknak a személyeknek a tudását kell bővíteni, akik nap mint nap dolgoznak a demenciával élőkkel.
Kik lesznek demensek, és hogyan alakul ez a betegség ki fiatal vagy időskorban?
Arra hívom fel a figyelmet, hogy sajnos bárki lehet, hiszen az idegrendszerünk megterhelődik, elhasználódik, és azt szoktuk mondani, és úgy szoktam tanítani, ha ezt mondhatom ismételten, hogy ez nem az idősödésnek a betegsége. Tehát nem feltétlenül jár az idősödéssel. Több típusa van a demenciának, hiszen egy ernyőbetegségről beszélünk. Alzheimer típusú megbetegedés, vaszkuláris eredetű, frontotemporális, levitestesti, sorolhatnám tovább. De ha csak kettő olyan betegségről beszélünk, mint az Alzheimer megbetegedés, valamint a vaszkuláris megbetegedés, ez adja a demenciának a két fő csoportját. A vaszkuláris megbetegedés érrendszer eredetű. Valamilyen módon elhasználódik az érrendszerünk. Évekig magas a vérnyomásunk, nem tudunk róla, kezeletlen, és ennek kapcsán ugye egy nem várt stroke fog kialakulni, ami ugye azt fogja eredményezni, hogy az érintett agyterület elhalhat. Az Alzheimer típusú megbetegedés, amikor azt mondjuk, hogy a bizonyos taufehérjék, a protein taufehérjék lerakódnak az agyterületre, nem engedik tovább dolgozni az idegsejteket, és elkezdünk elbutulni. Tankönyvek szerint, kutatások szerint három fő csoportról beszélünk. Enyhe, középsúlyos és súlyos megbetegedésről. Na most azt is tudni kell, hogy ez az enyhe évekig lappang, nem vesszük észre. Ez az enyhe stádium annyira enyhe, hogy csak annyit mondunk, hogy elfelejtettem, nem zártam be, nem nyitottam ki, vagy éppen ott felejtettem a kulcsomómat, tehát annyira nem veszük észre. A gondozás kapcsán azt szoktam mondani, hogy szinte mi társalkodó nők vagyunk. Majd a középsúlyos demenciának a kategóriája, ott már igenis jönnek azok a tünetek, amelyeket BPSD tüneteknek nevezünk, ami magatartási, viselkedési tünetcsoportok. Itt viszont a beteg már igen-igen olyan állapotba kerül, hogy a gondozás az egy kihívás lesz. Nem tudja másképp gondozni a gondozónő, csak személyre szabottan. Ennek a gondozásnak az a lényeg, hogy a legjobb barátjaként vagyunk, és a legjobb barátjaként személyre szabottan az életútját ismerve fogunk nyújtani segítséget. A súlyos kategória, a súlyos állapotban lévő demenciával élő személyek 24 órás felügyeletet igényelnek, általában nem tudják már elhagyni a helyiket, általában ők már csak fekvő betegek, viszont állandó felügyeletre szorulnak.
Ma Magyarországon hányan élnek demenciával?
Pontos számadatunk nincs, becslésről beszélünk, több százezren vagyunk. Ezek a becslések, azért szoktuk mondani, hogy becslések, mert valaki diagnosztizált, valaki viszont nem. Tehát pontos számot nem tudunk mondani. Nem is szeretnék bele menni számok halmazába, viszont azt tudni kell, hogy egyre fokozódik. Ennek a fokozódásnak ugye a problémája az, hogy a hétköznapunk, a hétköznapi életvitelünk egyre nehezebbé válik, egyre stresszesebbek vagyunk, és az idegrendszerünk ezt nagyon-nagyon érzi.
Nézzünk és lapozzunk bele most akkor a könyvében. Miben segít ez a könyv, és kiknek szól elsősorban?
Elsősorban azt gondoltam, amikor 2024-ben az első kötetet alkottuk, hogy gondozóknak, ápolóknak, gondozóknak, akik a hétköznap foglalkoznak a demenciával élőkkel. Viszont eltelt 2 év, és tanításaim során rájöttem arra, hogy nem csak a gondozóknak van erre szükségük, hanem a hozzátartozóknak, a laikusoknak, akik igazából nem tudnak a betegségről, de szeretnék felhívni ezzel a figyelmüket. Így a kötet kapcsán, amelyek már ugye benne vannak a 2024-es kiadásban, egy anatómia, egy élettan, valamint a foglalkoztatásterápia és a jogi rész, ami stabilan adja a második kötetnek is a volumenét. De kibővítettük mozgással, a mozgás szerepével, valamint dietetikával, milyen táplálkozási formát kell felvennünk megelőzés kapcsán.
Érdekesen hangzik, milyen táplálkozással lehet megelőzni ezt a betegséget, ha meg lehet.
Igyekszünk megelőzni, ugye pénztárca függő, szokták mondani a laikusok, de hogyha egy életen keresztül tudjuk azt a táplálkozási formát tartani, hogy mediterrán táplálkozás, amikor sok zöldséget fogyasztunk, omega-3-mal telített halakkal, tengeri herkentjükkel, akkor tudunk valamennyit segíteni azon, hogy ne alakuljon ki a betegségünk. Illetve a mozgás szerepét hívnám fel, mivel hogy ugye az évek során már úgy ismernek a lakosok is, hogy nagyon sok futást szerveztünk, ugye ennek kapcsán már fussa demencia ellen programot is bele kell, hogy vegyük ebbe a kategóriába itt a mozgás szerepét. Azért szeretném hangsúlyozni, mert nem csak futni, hanem gyalogolni, sétálni, ez volna a nagyon fontos, minden nap 30 perc mozgással tudjuk védeni a fizikumunkat, és tudunk tenni a demencia ellen.
Ez ugye mindenkinek jó és hasznos. Itt van a könyvben egy olyan rész, hogy a sérülékeny csoportokkal való bánásmód, ez pontosan mit jelent?
A sérülékenység ugye a demenciából adódik. Ők egy specifikációt fognak képezni. Fogyatékosságról beszélünk, fogyatékossági csoportban vannak sorolva. A sérülékenysége, mivel hogy nem tud már megszólalni, nem fog tudni kommunikálni, elveszti azokat az értelmi, érzelmi funkciókat, amelyek a hétköznapokban vannak, ezáltal ez a sérülékenység náluk 100%-on meg lesz. Nem mindegy, hogyan szólunk, nem mindegy, hogyan cselekszünk. Ezért szoktam fölhívni és megtanítani az ápolókat, gondozókat arra, hogy hogyan kell ezt tenni úgy, hogy ne legyen ebből abúzus.
Nézzünk akkor egy kicsit konkrét példát, ahogy egy ápoló bánhat a beteggel, vagy egy családtag, vagy egy közeli ismerős.
Az ápolók a hétköznapjaiban ugye munkaként tekintenek erre a személyre. Viszont ahogy telik az idő évek során, nem csak munka lesz belőle, hanem olyan személyes kapcsolat, amely kialakulása során azt szoktuk mondani, hogy egymáshoz fognak nőni. Az ápoló-gondozók a hétköznapjaiban nagyon megterheltek, túlterheltek lesznek, hiszen egy demenciával élő személy, aki 24 órás felügyeletet igényel, azt szoktuk mondani, hogy egy embert kíván. Tehát egy emberre van szüksége úgy, hogy nem még 12-t lásson el mellette. A hozzátartozó, aki ott van a hétköznapokban, ugye édesanyjával, édesapjával, ő ugyanezt a kategóriát tölti be, csak egy kicsit úgymond tudattalanul, hiszen nem ismeri annyira a betegség lényegét, nem ismeri a tüneteket. Hát ezt szeretném most megismertetni, és ezt szeretném, hogy minden lakoshoz, minden laikushoz eljusson az a bizonyos információ, hogyan is kell bánni a demenciával élő személyekkel.
Van-e esetleg olyan dolog, amelyet még szeretne a könyvből kiemelni?
Mindenképpen a személyközpontú gondozást, amely fölhívja a figyelmet arra, hogy csak arra a személyre, csak úgy, ahogy ő szerette, világ életében élt, ne most változtassuk meg azt a szemét. Ennek kapcsán el szeretném mondani, hogy a személyközpontú gondozás az ápolók-gondozók tudástárában már ott van, tudják, hogyan kell ezt kivitelezni, bízni kell bennük, és én azt gondolom, hogy ha bizalmat adunk, és a beteg is érzi ezt a bizalmat, akkor egyre minőségibb lesz a demenciával élők ellátása.
Kedves hallgatóink, a demencia nem csupán egy betegség, hanem egy olyan élethelyzet, amely minden érintettől türelmet, megértést és folyamatos tanulást igényel. Kis Hedvig könyve ehhez kínál gyakorlati útmutatót és kapaszkodókat, segítve mindazokat, akik nap mint nap ezzel a kihívással néznek szembe. Pokrovenszky Gergely tudósítását hallották.
Múltam, nem értem még, jövőmet elhajtom valamiért, ami úgysem. valakiért, aki nem lettem. Az elején mondj mindent el, és akkor így szeretlek meg, nem várok mást. Együtt majd változunk. Kezel, én úgy sem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem látok. Nem megyek én sehova se tőled el. Olvasztod a szavaim a csöndeddel. Nem megyek én sehova se.
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Érem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent. Én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem. Azt mondják, ne kudakodjak, ne kötekedjek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális állam ellenes. Nyúlok a csillagok közé, a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Én bámészkodásból szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon, zoom, 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 a gombot megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. A csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nagyot gondolni nem ér, sok kis hit űz lefelé. Szerintem meg belefér, mert véges, de egyedi a gondolatunk. Ezen a földön bármit gondolhatunk.
nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé.
Néha úgy érzi, nincs tovább, a sorsa mégis rátalál.